1990-ben esküdtünk, és ennek megfelelően a legkisebb, legnagyobb gyermekünk 18 éves, a legkisebb már legkisebb az is már 12. Én nem születtem hívőként, aztán megkereszteltek reformátusnak. Egészen 18 éves koromig a hittel nem nagyon foglalkoztam. Még be nem kerültem a későbbi feleségem Krisztin révén egy keresztény közösségbe, és lényegében itt találkoztam mélyebben a hittel, és azóta vagyok az egyháznak az aktív tagja. Elnézést, hogy itt a képeket mutatom, itt egy korábbi előadás képei vannak, nem tudom, kicsit beleperősödésítem, mert nagyon szép képek lesznek, érdemes. Jó így? Nem baj, én elég csúnya vagyok a képekhez képest, úgyhogy. Na most mind keresztény közösségbe kerültem bele, ez volt 1984-85 táján, és rögtön a feleségem meg gimnáziumi osztálytársak vagyunk, és rögtön egy olyan keresztény közösségbe kerültünk bele, pontosabban kettőbe, ahol lényegében olyan dolgokkal találkoztam életemben, amikben addig nem. Tehát ilyen például a természet szeretet, a zene szeretet, illetve egymásnak a szeretete. Feleségem olyan sem volt, első és utolsó barátnőm eddig a feleségem. Ilyen reméljük az utolsát, ha nem hagyti. És így kerültem be. A civil életbe már jóval 1990 előtt bekerültem, mégpedig sok képet fogtok látni Erdélyből, bocsánat, itt a családom, és ott a négy gyermekem, most már sokkal nagyobbak sajnos. A nagylányom, illetve a két lányom van, két fiam, középső a kislányom, is már 12 esztendős. Már ennél sokkal nagyobb, és már akkora karcapásai vannak, hogy jósabban átúzta a Balatont a nyáron, mint én. De mind a négy átúzta velem együtt, tehát nem is tudom, tényleg csak dicsérni tudom a saját rovaimat. Na szóval, azért mutatom meg kis magyarázat a képekhez, mert én hiszem azt, hogy a jó Isten a természetben és egymás természetben, illetve a közösségben van jelen. És tulajdonképpen a kicsit csalók, mert ezek a képek egy korábbi előadás képeim, amelyet fiataloknak tartottam, és arra buzdítottam őket, hogy szervezzenek nagyon sok közös alkalmat, közös túrát, közös nehéz tevékenységeket, nehéz körülmények között legyenek, így ismerik meg egymást, így tanulják meg a kitartást, így tanulják meg azt, hogy egymást segíteni kell, különben az élet sem szól másról, mint a nehézségek legyőzéséről. Én lényegében tehát a Noé-nak a 1994 óta vagyok a tagja, akkor született meg harmadik gyerekünk. Előtte a civil pályafutásomat lényegében 1986 táján kezdtem, méghozzá úgy, hogy nagyon sok képet fogtok látni Erdélyből, a határon túli magyar rakta területekről, hogy kijutottam Erdélybe, és láttam az ottani hihetetlen nyomort, és a barátaimban együtt elhatároztam, hogy megpróbálunk rajtuk segíteni. Ez lényegében akkor tájt a 80-as évek végi Romániában gyógyszer és biblia és élelmiszercsempészetet jelentett. A lényegében minden, vagy rengeteg hatályos előírás áthágva nem tettük a menthetőt, ugyanis a Romániában talán tudjátok, hogy nagyon sok, tehát sokan haltak meg gyógyszer hiány miatt például, mert abban az időben kijelentették, hogy ez a Kánaán, Románia, és ezért például mindenen el van látva a gyógyszerrel, és ez persze nem volt igaz, és borzasztó nyomor és borzasztó állapotok voltak. No, tehát lényegében a 94-ben kerültem a Noéba, és szép lassan kerültem be az elnökségbe, és végig egy félig meddig kényszerhelyzet kapcsán 2003 évvel ezelőtt, 2006-ban választottak meg a Noé elnökévé. Nem egy könnyű élet, mert lényegében van magamról még annyit, hogy orvos vagyok, belgyógyász, háziorvos vagyok, emellett gasztroenterológián dolgozom, emellett mellettem van 4 gyermekem, velük is jó lenne együtt lenni minél többet, és a Noé elnöki tisztét társadalmi munkában látom el. Nagyon nehéz, nem csak időbeosztásilag, mert időben valahogy megoldja az ember, hanem ezzel a rengeteg világi mocsokkal és ezzel a rengeteg nehéz. És én azt hiszem, talán egy kicsit a Noéba a vezetők elég tiszta gondolkodás volt. Hát tényleg társadalmi munkások vagyunk, senki nem az anyagi érdekei miatt végzi ezeket, ezt a tevékenységet. És akkor lépten nyomon az ember a közéletnek a legmélyebb, legsötétebb bűnjaival szembesül, hogy és hát ez lehetőleg elég nehéz elviselni ez talán a legnehezebb része az egésznek. Viszont rengeteg jót lehet tenni, és erről később évben fogok beszélni. Tulajdonképpen ami előtt ad, két dolgot ad előtt, hogy az ember vigye az élet tervét, milyen szinten is. Legelőször természetesen a Jóisten, hogy itt a család, a másik legfontosabb tényező, és azt hiszem Zoli említett, hogy azért vagyok itt, hogy beszéljek a család, illetve akiknek az összefüggéseiről nyelvít volt. Emellett még magamban annyit, hogy rengeteg olyan tevékenység van, amit nagyon szeretek végezni, és amit szeretek, ami kikapcsol. Ez az egyik, amit itt láttok, hogy túrákat vezetek gyerekeknek 15 éve már, hogy a természetet járom különféle kisebb-nagyobb csoportokkal, és itt például egy több mint 100 fős gyermektábort szerveztünk a Bihari Egységbe Erdélybe, ahol ezek nyári képek, senki ne essen tévedésbe, ez például egy jégbarlang, amelyet a gyerekekkel megnéztünk, és higgyétek el, hogy nagyon-nagyon sok mindent lehet átadni a gyerekeknek a természet szereteten keresztül. No, tehát ennyit a tulajdonképpen, amiért a visszatérve a családra, és a család ügye, hogy miért vállaltam el a Noé elnöki tisztét, mert nagyon jól tudtam, hogy mi vár rám, felmértem, körülbelül az is lett, amit vártam. Mégpedig az, hogy a Magyarországon a családok egyszerre vannak nagyon könnyű és nagyon nehéz helyzetben. És a nehéz helyzetet nem akarom esetelni, hiszen azt mindenki tudja. Talán annyit, hogy aktuálisan néhány olyan intézkedést felsorolnék, amik amelyek a család helyzetét súlyosbítják, de ugyanakkor megakadályozhatók és tenni lehet ellenük. Ilyen most legújabban a közékeztetés. Mert a normatívája például a magyar kormányon kitalálta, hogy a harmadára csökkenti az erre számpénzt. Többek között a Nagyszállások Országos Egyesülete olyan hangosan ordított, meg mindenki más is, hozzá kell tennem, hogy ezt visszavonták. Ezzel a tevékenységünkkel én azt hiszem, hogy 2000 gyereken lehetett segíteni. Ugyanez a helyzet, például a művészeti oktatásnak a normatívája, biztos hallottátok, hogy azt is meg akarták szüntetni. Bocsánat, ez egy termése, ha nem láttanak. A miniszter felszül a csomagtartóról a dolgokat a fémánosulnak. Tehát például a művészeti oktatás normatíváját akarták csökkenteni, azt is a Noé, illetve a különféle művészeti érdeklődő szervezetek hathatós fellépésével szintén úgy tűnik, hogy sikerült megfúrni. Ami viszont talán a legjobban fenyegette a családokat, és ezt higgyétek el, hogy így van, és sikerült, ott viszont kezdeményezők voltunk a Ligával együtt, az egészségbiztosításnak a privatizációja. Egy bizonyos érdekcsoport ugyanis kigondolta, hogy az egészségbiztosítást privatizálni óhatja. 3 évvel ezelőtt, ennek neki is láttak. Talán elsőként ismertük fel ennek a társadalmi veszélyességét. Már 2006-ban, sőt 2007-ben is egy több tízezer fős tüntetést tudtunk szervezni a parlament előtt. Talán volt, aki ott volt. Lényeg az, hogy sikerült végre segítségünkkel és sok más szervezet segítségével a társadalmat fejleszteni, hogy mi folyik a társadalom mellett. Ha sikerült volna privatizálniuk a tévét, most gondoljátok el, lenne 10-valahány egészségbiztosító, élünkön nemzetközi pénzemberrel. És a mi befizetett járulékaink jelenleg tőzsdén lennének. Most ugye lesz ez a válság, a tőzsdéknek az árfolyamai 30-40%-ot estek szerte a világon. Tehát amit most befizetünk, ennyivel kevesebbet érnek hatásból. Tehát a magyar egészségügyre, ami amúgy is nagyon szegény, a mostanihoz képest egy 30-40%-ra kevesebb pénz jutnak hatásból. Ennek is egy jó részét természetesen a pénzvilág kiszipőjözná és vitte volna külföldbe. Na, tehát ezt a borzalmat sikerült megakadályozni, vissza is mondták ezt a törvényt. Tehát ennyit a családoknak a nehéz helyzetéről, de amit akartok, majd kérdezhettek, viszont arról mesélnék sokkal inkább, hogy Európában, meg Magyarországon hogyan néznek ki a családok helyzete, és miért kell azt mondani, hogy ebben a gyurcsány-barnai országban is a magyar családok kivételesen jó helyen vannak Európában. Na, kezdjük előről, mert nagyon érdekes dolgokat fogtok hallani, szerintem keresen hallottak például a gender jelenségről. Ki az, aki tudja, hogy miről beszélek? Mi az a gender jelenség? Nem rossz arány. Még egyszer többel egy kötözel a társaságban. A gender jelenség, amiről itt most hallani fogtok, meg én rémültem hallunk, nem baj, ha te közök mindenki, bocsánat. Tehát nem akarok udvariatlan lenni, pláne ha már elkésem el. Tehát a gender jelenség az lényegében egy olyan dolog, amiről mesélek, hogy már Németországban, Hollandiában, Nagy-Britániában, Spanyolországban már kézen fogható valóság, amit most mondok, amiről mi még csak rémüldözünk. Én úgy találkoztam az egésszel, hogy elküldték nekem a keresztény demokrata irányítási német családügyi minisztérium módszertani leveleit, amit én elkezdtem olvasni, és aztán azt a hasvesnem döntenem, miről van szó. A gender jelenség, amit tehát a német keresztény demokrata családügyi minisztérium is támogat, arról szól, hogy az egyén megszületett fiúnak vagy lánynak. Igen ám, de amikor eléri a 18 éves korát az a fiatal, akkor fel kell kínálni a liberális társadalom által neki azt a döntési lehetőséget, hogy választhasson a férfi vagy a női nem között. Jó hallottátok. Itt természetesen társadalmi nemről van szó, de adott esetben átsoperáltathatja magát. De ha én például férfi nem születtem, és nekem az nem tetszik 18 évesen, kell annyira olyan lehetőséggel rendelkeznem, hogy esetleg én nőként tudjak viselkedni a társadalomban. Hogy gondolták ezeket a nevelésnek a fokozatait, amelyeknek a vége ez a döntés? A mozertani levél, amit olvastam, először is a csecsemőkorban javasolja a szülőknek, hogy hát bizizgálják alulról a csecsemőt. Nem tudom jobban mondani, bocsánat, hogy az a csecsemő ráébredni, hogy a nemi szerve nem csak kisízése való, hanem örömforrás is. Óvodában ajánlják az óvodapedagógusoknak, hogy a gyermekeket világosítsák föl, nem csak a hetero, hanem a homoszexuális együttlétnek a milyenségéről, hogy van ilyen egyáltalán. Kisiskoláskorban ugyanez a módszertani levél javasolja, hogy a pedagógusok, illetve a szülők együttnézzék a gyermekekkel a hetero és a homoszexuális együttléteket bemutató pornofilmeket. Ajánlják. Tehát ez lényegében ismétlen 6-12 éves gyerekekről van szó. És végén a folyamatnak ugye eljött 18 évesen a gyermek arra szintre, hogy választhat a nemek közül, hogyha már ennyire körülállósult. Na most erre Spanyolországban például egy külön tantárgy létezik, nem is elvilágosítás, valami ilyesmi a címe. Most volt különben tegnap előtt egy 2 milliós tüntetés. Vasárnap volt tegnap előtt? Igen. Egy 2 milliós tüntetés ezzel a hülyeség ellen van, mint valami. A Noé is aláírta azt a tiltakozó levelet, amit ezen tüntetésen felolvasta, tehát ez egy összeurópai dolog volt. És erre sajnos az EU Amerikában például a másságot bemutató rajzfilmekre például sokkal lehet EU forrásokra pályázni. Ellentétben a hagyományos mesefilmekkel. Például mondok egy példát, ami megtörtént, hogy hát a királyt elmegy királyán keresni, hát nem talál, akkor ugye királyként keres. Tehát egészen felve dolgok. Itt tart Európa. Akkor még egy borzasztó dolgot mondok, ami szintén valóság Nagy-Britanniában, hogy a bizonyos tantestületeknek kötelező homoszexuális tanár alkalmazni, nem lehet kötelező. Azért, hogy a gyermekeknek a másságot be tudják mutatni. Na, szóval ez a világ Európában. Például volt olyan konferencia, ahol én megkérdeztem az előadót, hogy ugyan már definiálja a családot, mert ott nagyon sok mindenről volt szó. Egyedülével az EU a abszolút individuális szinten kezeli az egyének jogait, tehát vannak jogai a gyermeknek, vannak az apáknak, az elvált apáknak, a mit tudom én minek, de az, hogy az apa, az anya, meg a gyerek valahogy családban él együtt, az teljesen ismeretlen és megfoghatatlan nekik. Tehát ez a fogalom így, mint ahogy mi Közép-Kelet-Európában mondunk, amit család, ott jogilag nem létezik. Nem létezik. Például én megkérdeztem az egyik államtitkár helyettest, Bécsbe egy ilyen konferencián, legyen már szíves definiálja nekem a családot. Kitért a válasz erről, nem volt hajlandó, mégpedig azért, mert ha megmondja, hogy a család egy férfi és egy nő különálló, egy férfi és két külön nemű ember, és az esetleges utódoknak az együttélésének a szövetsége a család, akkor őt feljelentik. Mert ezzel diszkriminálja az ottani jogrendszer szerint az egyneműeket. Na most ezzel szemben a magyar alkotmány 15. paragrafusa még mindig a család és a házasságnak a védelmét első rendűnek tartja, az ezért hatalmas tüskölésére ezt 2007. októberében ismét megerősítette a Magyar Alkotmánybíróság, ismét letörgették ezt az alkotmányba, ez jelenleg számoltatlan szerencsére. Tehát Magyarországra ezek a hülyeségek jogilag ezért sem jöhetnek be. Például ezért jogellenes, amit hallottatok, hogy tavasszal elfogadták a bejegyzett élettársi kapcsolatot, amelyet a homoszexuálisok is csak nem a házassághoz hasonló jogokkal rendelkeztetnek, mert megkötik. Ez szerencsére a magyar alkotmány szerint alkotmányellenes, egyszer már érvényterítette az alkotmánybíróság is. Beadtuk megint azonnal megszámoltuk, amit még egyszer elfogadták. Előre láthatólag a konzervens az alkotmánybíróság megint érvényteríteni fogja ezt a bejegyzett élettársi kapcsolatot. Tehát a lényeg az, hogy próbálunk védekezni még állami szinten is a bevezető mocsok ellen. Még egy-két szót a demográfiáról. Tehát el lehet most, nem tudom, most már demográfiáról. Még hogy nem. Például egy példát mondok. Nyugat-Európa ebben is sokkal, de sokkal boldogatokban áll, mint Magyarország, még ha a számok nem is feltétlenül mindenhol ezt mutatják. Például Ausztriában van Burgenland, ugye? Ezer évig Magyarország tartozott, Kismarton a tartományi székhely, most 70-80 éve elindultatnak figyel, 30%-a a gyerekeknek nem osztrák. De nem is magyar és nem is horvát, ez a két kisebbség jövőt a környéken, hanem török. Angliában a legtöbb fiú újszülött milyen nevet kap az idejétől Mohamed? Talán hallottátok már. Tehát hihetetlen mértékben iszlamizálódik Európa, és a feleségem hozott Angliából haza egy újságot, például ahol a brit demográfiai helyzetben keseregnek, mi a megoldás? Olyan bevándorlókat csábítani Angliába, akik hajlandók szülnek. Az, hogy az angol nevezetek többet szülhetne, föl sem merül. Még egy számok, az utolsó szám Németországból, hogy ott például a 20-30 éves felsőfokú végzettséggel rendelkező nő 35%-a egyszerűen nem akar gyermeket. És Magyarországon sem jó az arány, de azért nálunk azért elképzelhetetlen, hogy legalábbis 8% alatt áll ennek az aránya. A magyar társadalom Kopmária és a Szemlélet Egyetem felmérései alapján még mindig Európa a legbaráti, családbaráti társadalma. Ezt onnan tudják, hogy megkérdezték az embereket, hogy kit tekintenek boldognak. És az európai többséggel szemben Magyarországon még mindig azt tartják boldog embernek, akiknek családja van, és felesége van, és gyermekei vannak. Még Magyarországon ez a boldog ember, és nem az, akinek jó állása van, jó pozíciója, jó, sok pénze van, sokat utazik. Nem ez a boldog ember Magyarországon, közvélemény szemében, hanem aki jó családi életet él. Magyarországon egy szintén emellett a felmérés alapján, ezen felmérés alapján az emberek sok gyereket akarnak, majdnem 3 gyermeket akar, ha átlagban kiszámoljuk az átlag fiatal pár, 2,5-50 valahány, és ha százalékkal egy gyermeket jellemezni. De ugyanakkor pontosan egy gyermekkel kevesebb születik meg, mint amennyit a párok akarnak. Most, miért van ez a hatalmas szakadék a kívánt és a végül megszületett gyermekszám között? És itt van bizony a magyar államnak a felelőssége, hogy milyen feltételeket teremt, hogy megszülethessen a következő nemzedék. Ezért iszonyú kár az, amit itt 7 éve művelnek velünk társadalompolitika név alatt, hogy a családpolitikát lényegében megszüntették, csak a szegény politika van helyettes. Lényegében a demográfiai kérdéssel egyáltalán nem foglalkoznak, a család ellenes intézkedés sorozatát élhetjük már. Én ezeket nem is részletezem, de a nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy ott születik a legtöbb gyermek egy társadalomban, ahol a családtámogatási rendszer hosszabb távon kiszámítható és minimálisat változtatnak rajta. Két pozitív európai példa van erre, hogy ne csak figyeljük a nyugatot. Franciaországban például a 80-as évek elején bevezették a családi adózást, és egy csomó más családsegítő intézkedés vezetett be, az ottani romló demográfiai tendencia megbírt fordulni. És jelenleg ott tartunk, hogy a Franciaországban egy átlag családnak azt tekinthető, ahol a 13 gyermek nevelkedik. Skandináviában nagyon rosszul álltak szintén demográfiailag egy 15-20 évvel ezelőtt. Ott azoknak sok pénzük van, és meg tudták azt oldani, hogy az otthon maradó anya lényegében nem szenved semmilyen anyagi hátrány, tehát kb. Olyan ugyanannyi a jövedelme, mint hogyha dolgozna. Apát is elküldik kötelező módon egy esre, néhány hetet, hónapot a szülés után kötelező otthon töltenie. Nem vita az, hogy most akkor otthon marad és segítsen egy hetet a szülés után a feleségének, hogyha már kisen kijött a szülés után, hanem ott küldik. A Norvégiának a miniszterelnök egy 4 gyerekes anya, és például egy jó jövedelmező állás korábban azért kaphatott meg, mert 4 gyermeke volt pozitív diszkriminációban részesült ezért, mert úgy gondolta a munkáltatója, hogyha 4 gyermeket nevel, akkor a munkáját is felelősség, nagyobb felelősség tudott végzni. És ez valahol ez igaz is. Magyarországon is van egy adat, ami ezt alátámasztja. Például a magyarországi 3 és több gyermekes anyáknak kiugróan nagy munkaerőpiacon való részvétele. Tehát nagyon sokan dolgoznak a 3 és több gyermekes anyák közül Magyarországon, még európai viszonylatban is. Tehát szó sincs arról, hogy valaki megszülek pár gyermeket, és utána a lábát fogatja, vagy éppen otthon nevelje a gyermekeket. Na, tehát ez a családügyi helyzet. Kitekintve az összefoglalásról annyit lehet még mondani, hogy Magyarországon nagyon nagyok a tartalékok. Tehát azt, hogy jobban nagyon szeretik a gyermeket általában Magyarországon, szívesen vállalnának gyermeket, mert hozzáállásilag legalábbis, és a családos házas embert tekintik boldognak. Ez egy olyan tartalék, amelyre tudna építeni egy olyan kormányzat, amelyik esetleg ezt figyelembe is hajlandó venni. És hát reméljük, hogy van is, meg lesz is ilyen kormányzat. jelenlegi kormányzat családügyi intézkedéseiben nagyon csalódott vagyok személyes tapasztalatok alapján is. No, tehát ennyit talán a családügyről, akkor visszatérve, talán a kérdések előtt, még visszatérve a család és a hit kapcsolatáról, hogy személy szerint én tényleg nem sokat beszélgettünk a feleségemmel arról, hogy hogyan tudnánk a gyermekeinket úgy irányítani, hogy Isten szerető életet élhessenek, olyan párkapcsolatban éljenek majd, olyan házastársat találhassanak maguknak tényleg, akik hasonló gondolkodású világnézetileg, akivel esetleg a jó Isten együtt tudják szolgálni. Most kérdés az, hogy mit tudunk tenni ebben a korban, mikor már lassan 17-18 évesek a nagyobb gyermekeink, összefoglalásul azt lehetne mondani, hogy semmi most már. Tehát eddig kellett megerotudni az életüket, most már ebben beleszólni nagyon nem lehet. Egyszer elmondhatja esetleg az ember a véleményét, ha tették, ha nem tették. De ez most már mostantól nagyjából az életük. Viszont, amit lehetett eddig megtette az ember, tehát ilyen közösségbe járattuk a gyermekeinket. A nagyon jó plébánia közösségünk van Pestlentőrincen. Amíg nem volt Noé, én eléggé aktívan részt vettem. Ezek a túrázók is az Európa tetején a plébániáról vannak. Tehát nagyon, nagyon jó plébánia életünk van, és tényleg ezt tudom nektek is ajánlani, hogyha olyan közeget szeretnétek magatok körül, ami megvéd ettől a világnak a munkától, tehát akkor igenis a mi gondolkodásunk alapján a plébániai és a hit közegében is találhatók meg. El tudom mondani azt, hogy olyan burok vesz minket körül, ami egy jóságburok, nem tényleg nem tudom jobban kifejezni, ahol egymásra figyelő, egymást és Istent, a Jóisten szerető emberek vannak. Most itt nem arról van, hogy nagyon sok feszültség, hiba van köztünk is. Mindannyian nagyon küzdünk az élettel, mindannyian küzdünk a hitünkkel. Tehát nem egy rózsaszínű képet szeretnék lefesteni, de azért mégiscsak merőben más, mint a világ, ahol egymásnak a megmocsolása, és egymásnak az a kiáltása esetlegesen önnyi előnyen szellemében. Nem tudom, Zoli, eleget beszéltem. Krisztén, mit felejtettem ki? Remélem, nem volt nagyon konfúz.
Imádkozni sokat kell a gyerekeket.
Igen. Igen, még amit lehet tenni a gyermekek 18 éves kor után, imádság. Nem tudom más tenni, értük a Jóisten, az egeket kell ostromolni, vagy úgy jelhessenek, ahogy mi szeretnénk. Mit nem mondtam én gyermekek. Nem tudom, hogy esetleg akkor kérdések. Ja, most, bocsánat, most gyűlnek a kérdések, hogy hogy van?
Lehet, hogy közben megy, aztán
közben itt a fejlődik.
De igen, itt az enyém.
A szabad, bocsánat. Túl sok csokit tettem ide fel.
Hogyha tudnál valamit mondani, mit csak meg?
Ma, igen. Ez a kisebbik fia minden, de 2003-ban már nem ilyen kicsit.
Hogy nem csak a gender, hanem mert az egy egészen sajátos új tendencia, hanem hogy azok a veszélyeztetettségek, amik a család ellen vannak nap mint nap, és amiben mi is benne vagyunk, mert a mi családjaink is ugyanott vannak ebben a társadalomban, hogy túl azon, hogy valamilyen szinten összekapaszkodunk és egymást segítjük, hogy milyen eszközeink vannak ahhoz, hogy ezt a folyamatos ellentámadást kivégjük. Mert ez azért nagyon nehéz, tényleg nap mint nap, és ebbe kell segítség. Mert mondom azt, hogy közösségben Hát lenne neked közeink, és akkor bocsánat, itt egy kis mulasztást bekortolok, hogy rájöttem, hogy mit nem mondtam még el, hogy az összekapaszkodás nálunk nagyon szépen működik az egyházi közösségekben. Viszont nem csak egyházi közösségek vannak Magyarországon, a Tomkartya felmérései alapján 6-8%-ra tehető a társadalomnak azon része, amely templomba jár és tényleg itt való életet él. Mindössze a társadalom 6-8%-a, 92-94%-a nem. És a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 3 fő törekvése van, már 22 éve egyesületünk, 22 éve 1987 őszén alkult. Az egyik, amiről hallottok elég sokat, az érdekvédelem, a másik az értékfelmutatás, ahol a családi értékeket, a házasságnak az elsőségét, az anyaság tiszteletét tartjuk fontosnak, és próbáljuk a médián keresztül az emberek felé propagálni. És a harmadik pedig, ami ide tartozik, az összekapaszkodás lehetősége, a közösségépítés. 3,5 helyi szervezete van a Nagycsaládosok Országos Egyesületének országszerte. Többsége nem vallásos közösség, hanem egyszerűen csak a nagycsaládosok egymásra találtak, hasonló élethelyzet, hasonló gondok, hasonló örömök, és összekapaszkodnak helyi szinten. A legkisebb falutól a legnagyobb városig vannak szervezeteink, néhány száz lelkes falutól egészen majd Budapestig előfordul számos nagycsaládos közösség. Értékfelmutatás, amit még tudunk tenni a társadalom és a család védelmében, egy vicces példával kezdeném, hogy Gönc Inga miniszter azt, hogy megkérdezte az egyik ügyvédjelentől, hogy az a homoszexuális pár, amelyik 3 gyermekkel rendelkezik, hogy csatlakozhat-e a Nagycsaládosok Országos Egyesületére. Az ügyvédről köpényelni nem tudott. Mondták, hát ha elfogadja a házasság tiszteletét, és elfogadja az anyaság tiszteletét, akkor miért ne? Na most akkor természetesen ilyen nincsen. Tehát amit tudnánk tenni a társadalomért, és az atya, kedves atya kérdésére lehetne válaszolni, az, hogy a médiában valahogy egy ilyen, a társadalomban egy családbarát közhangulatot kellene teremteni. Ez múlik rajtunk is, és múlik leginkább jelenleg a döntéshozókon, mert nagyon nem mindegy, hogy egy országban milyenek a törvények, mennyire engedik szabadon a médiákat, amelyek egyértelműen családellenes, vagy többségében családellenes mintákat sugároznak. A magyar médiatörvény nem rossz, mégsem tartatják be sajnos a médiákkal. Ennek megfelelően kereskedelmi tévék úgy romolnak, ahogy sem bírnak lényegében. Erre egy biztos példát megint el tudok mondani, hogy volt ez az anyagszavar nevezetű műsor, biztos látták, hallották. Hatalmas küzdelem volt az ORTT-nél keresztül, hogy valahogy megakadályozzák, hogy ez a műsor ugye az adásaival rombolja a társadalmat, nagy nehezen sikerült leállítani több éven keresztül, hogy bíróság, felnevezés, stb. És akkor kijött a végzés, és másnap beletettek a címében egy ést, vagy valami lényegtelen változtatást, és ugyanaz a témakör ment tovább változottam. Tehát ezek a kereskedelmi tévék azt csináltak, az égvilágon csak a profit számít náluk, semmi más, és a profit a nézettségi mutatók alapján realizálódnak. Ezt egy jó média törvényel és egy olyan tisztességes állammal, amelyet betartatja, például nagyon szépen meg lehetne változtatni ezt a magatartást. És higgyétek el, hogy nem a mi körünkben, de úgy átlagos szinten azt, hogy hogyan gondolkodnak a gyermekvállalásról, hogyan gondolkodnak az életről, a családról. Sajnos leginkább a médiában látok. Médiában és a családban látok. És további mintákból kapják meg az emberek. Ezért kulcskérdés, hogy
lehetne még tenni a családokért. Lényegében olyan családbarát környezetet lehetne létesíteni a törvényekkel és a különféle rendelkezésekkel, amelyek a családok életét megkönnyítenék. Van egy ilyen német kezdeményezésű, de Magyarországon is átvett tevékenység, a Szövetség a családokért, aminek az a lényege, hogy az ilyen kisvárosok, mint például Gödöllő, nagyon jó polgármesteretek van, három gyermekes, a Gémesi úr. A helyi vállalkozók, a hatóságok összefognak és összedugják a fejüket, hogy együtt a családok életét hogyan lehet megkönnyíteni. Lehet ez kedvezményes utadabérlet, lehet közlekedési könnyítések, és ez van, hogy üzletileg is bejön az adott vállalkozónak. Tehát például a helyi szinten ezt lehet tenni. Talán röviden ezeket szeretettem még ki valamit. Majd talán egyszerűen is megvan. Úgyhogy talán ennyit mondani. Na, akkor kérdések vannak. Arra van információ, hogy a gender jelenség, kinek az érdeke és miért, mi a cél. Igen. Közvetett információk vannak, ez egy üzleti dolog. Ez a gender jelenség. Egy mosópor reklámmal lehetne így illusztrálni, hogy végeztek egy felmérést, hogy nevezett, talán nem is a perfil mosóporról volt szó, de nevezük ennek az egyszerűség kedvéért, hogy megkérdeztek, hogy 100 anyát, hogy egy reklám hadjáratot indítottak a médiában, hogy ilyen meg a perfil mosópor újjávarázsolja a ruhát, stb. Megkérdeztek 100 anyát, hogy 105 háztartás vezetőn öt, hogy mennyire hat rájuk a reklám. És akkor túlnyomó többségük azt írta le, azt válaszolta, hogy a reklám őt nem érdekli. Igen, ám, de amikor a mosópor eladási statisztikákat megnézték, megugrottam az adott mosópornak, ennek a perci mosópornak az eladási aránya. Na most ugyanez a helyzet a gender jelenséggel is, hogy tulajdonképpen ez egy reklám, és ez egy üzleti érdek, mégpedig azoknak az üzleti köröknek valószínűleg az érdeke, akiknek érdeke, hogy minél többet az adott árujukból eladjanak. Tehát a legideális, létezik az ideális fogyasztó fogalma, aki látja a reklámot, azt rögtön elhiszi, azonnal megveszi, amit lát a tévében, legyen az esetleg hülyeség is, és másnap egy másikat, itt az ellenkezőjét veszi meg, vagy egy konkurenciát, vagy teljesen mindegy. Most ezek az emberek, azok az ideális fogyasztó az, akinek az erkölcsi, tehát akinek nincsen gyökere, nincs talaja a lába alatt, könnyen befolyásolható. Tulajdonképpen van, aki azt mondja, azon a véleményen van, hogy a gender jelenség is erre megy ki, hogy az embereket az alapvető nemi identitásukban elbizonytalanítja. És ezáltal talán könnyebben válnak ideális fogyasztókká. Könnyebben befolyásolhatók, könnyebben vezetnek a reklámoknak, és ez is már kézenfogható üzleti érdekeket szolgál. Rendkívül erős európai szinten például a homoszexuális lobby, az is talán ide tartozik. Szinte a családügyi lobby annyira gyenge, hogy semmiképp se képes ellensúlyozni ennek. A fele nagy liberalizmusnak biztos, hogy van sok más tényező mellett egy ilyen üzleti hátszere is. Talán ez lehet a válasz erre a kérdésre. És miért? Mi van a hátterében? Mi a cél? Én egy szóval tudnék válaszolni, a sátán van a hátterében szerintem. Mint hívő emberként ezt tudom megfogalmazni. Egyetlen benne van a Szentírásban, hogy a homoszexualitás, illetve ezek a nemi aberrációk a bűnkategóriában sorolhatók. Öreg vagyok már ott, hogy bárkit elítéljek, de a bűnt attól még bűnnek kell nevezni. Szerintem ez van a hátterében, esetleg ha van más gondolatotok, vagy más ötletetek, itt még van kérdés. Még jöhetnek kérdések, mert ez elég kevés. Ja, itt van Mikhail. Ja igen, mi a Noé álláspontja a PTK módosításáról? Hűség, micsoda? Hűség helyett házasztási együttműködés van. No. Szerencsénk van ebből a szempontból, a PTK-ról, megharagudnátok, hogy leülnék, mert fáj a derekam. Köszönöm szépen. Na, tehát a következő. A polgári törvénykönyvet 1952-ben hozták létre, a legsötétebb Rákosi időben alkották meg. Ennek ellenére a családügyi vonatkozásában rengeteg pozitívum van. És ez lényegileg a mai napig ez van még mindig érvényben. Kisebb-nagyobb tórozgatásokkal, fordozgatásokkal már több mint 50 éve forgalomban van, és szolgálja a családokat. Körülbelül 10 éve döntötték el talán az Orbán kormány idején, hogy ezt az egészet modernizálni kéne, és valóban a modernizálás sok ponton ráfér. Ezért egy nemzetközi hírű professzort bíztak meg, hogy egy munkacsoporttal dolgozzák a PTK-t, és ez nagyon szépen működött, kormányoktól teljesen függetlenül egészen tavaly előttig. Amikor úgy gondolták, hogy erre a munkacsoportra nincs szükség, és a minisztériumok saját embereivel vették kezükbe az ügyet, és lényegében a 8 éves munkát, amit addig elvégeztek, kidobták a szemétbe, és egy ultraliberális szemlélettel dolgozták át a PTK-t, amit erőltetve ugye egy pár hete el is fogadtattak a magyar parlamenttel. Köztársasági elnök úr szerencsére megvétózta, és nem írta alá, hanem visszaküldte a parlamentnek. Valószínűleg kisebb változtatásokkal valószínűleg ez a parlament újra el fogja fogadni, presztízs okoknál fogva, viszont nagyon kicsi a valószínűsége a jogásztársadalom véleménye alapján, hogy ez életbe is tud lépni, esetleg 2010. június 1-től. Tehát eleve halott dolognak tűnik ez a PTK módosítás, akkor is, ha mindenki mindent elfogad. Azonban, ha még egyszer elfogadja a PTK módosítást a parlament, és azt már alá kell írni a feltétlen a köztársasági elnöki úrnak, azonban egy csomó segédtörvény van, ami segít ezt a új PTK-t a mindennapi életbe bevezetni. Ezt viszont megint megteheti a köztársasági elnök, hogy nem írja alá. Tehát nagyon sok buktatója van még, messze nem biztos, hogy életbe fog lépni. Sőt, valószínűleg nem fog életbe lépni, hiszen a Fidesz kormány lesz. Ezt a PTK-t, a polgári törvénykönyvet el fogják törölni, megakadályozzák, hogy életbe lépjen. Ezt meg is mondták kerekperet. Ilyen alapon tényleg egy presztízs erőlködés, amit tesznek. Na most ennyi bevezető működés után nézzük meg azokat a pontokat, amelyet a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a társadalom normálisabb részével együtt sérelmezett, hogy életbe lépjen. Eddig az volt, hogy a hűség alapján a hűtlenségre hivatkozva fel lehetett bontani a házasságot, és jelenleg lényegében a hűség fogalmát ebben az új polgári törvénykönyv módosításban meg sem említik, mintha nem is létezne, mondván, hogy nem jogi kategória ez a hivatkozási alap. Tehát magyarul, ha én el akarok válni, akkor már csak hűtlenségre sem kell hivatkoznom, hanem egyszerűen elválok is kész. Ez azért nagyon durva dolog, mert lényegében bármiféle emberi együttélésnek az alapja lényegében a hűség. Akkor is, hogyha ez nem éppen jogi kategória. Ez nagyon helytelen, hogy ebből kivették, tiltakoztunk ellene. Házastársi együttműködés egy ilyen liberális maszlak került ugye a helyére. Az egésznek a szemléletét jól mutatja, hogy lényegében a közösség és a család helyett az individuum, tehát az egyénnek a korlátlan szabadsága lép lényegében a
a család, illetve a közösségi érdeknek a helyébe, és lépten nyomon ez az egyén felmagasztaló és a közösség érdeke elé helyező szemlélet érhető tetten a polgári törvénykönyv módosításában. A házasságot még két ponton támadó pont található polgári törvénykönyv módosításával, például volt egy ilyen, hogyha bejelentettem, hogy házasságot akarok kötni XY-nal, egy 30 napos intervallumot kellett betartani, hogy esetleg ezt jól meggondoljam. Most, hogyha olyan a közjegyző, akár és másnap fogad, akkor akár másnap is házasságot köthetek. Ez lényegében a házasságnak a devalválása, véleményem szerint, a házasság értékének a csökkentése, tehát semmiképp sem erősíti ezt a életbe szóló döntést. Van még egy fontos dolog, ami úgy tűnik, hogy ebből a módosításból kikerült, de hajmeresztő dolog. Ez pedig az a tétel, hogy bizonyos esetekben a házasság fölbontható lett volna közjegyző előtt. Most jelenleg, ha valaki válni akar, ugye akkor el kell menni a bíróságra, az mérlegel és aztán dönt. A változtatásból szerencsére az utolsó pillanatban egy módosító indítványjal kikerült az, hogy lényegében ha az elválni szándékozók csak a közjegyzőhöz mehettek volna be, és ott kinyilvánítják, hogy a mai naptól ők nem házaspárok, és akkor ez lehetséges is lett volna. Ami szintén a házasság intézményének a igen nagy leértékelése. Szerencsére ezt a döntéshozók utolsó pillanatban a törvénytervezetből kivették, de aki ezt a módosítást eszébe jutott, hogy belerakja, az igencsak jellemzi véleményem szerint ez a passzus. A bejegyzett élettársi kapcsolatról már beszéltem, ez a mostani polgári törvénykönyv módosítás ezt a dolgot megerősítette volna. Még el kell mondani, ugye, hogy nem tudom, hogy mondtam-e már, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményrendszerét a Nagyházasok Országos Egyesülete megtámadta az Alkotmánybíróság előtt, ugyanis véleményünk szerint sérti a házasság intézményét, ugyanis egy kettős intézményrendszert hoz létre, egy majdnem házasságot rendel a házasság mellé. És a bejegyzett élettársi törvénynek az a rákfenéje, hogy nem jelöli ki, hogy milyen neműek a élettársi kapcsolatba lépők. Magyarul a homoszexuális párok felé is ez utazik. Ez szintén alkotmány ellenes, meg is támadtuk. Egyszer el is megszerette már az Alkotmánybíróság. Következő kérdés. Igen, van-e esély az elvett családtámogatási elemek visszaépítésére, visszaszerzésére, első lakás megszerzésének a támogatása szokfól? Ez egy jó komplex kérdés, tényleg órákat tudnék mesélni, annyi vitánk volt az utóbbi három évben a Nagyházasok Országos Egyesületén belül is, hogy mi lenne jó a magyar családoknak. Ezzel a kormánnyal semmi esély nincsen, természetesen azt mondani se kell. A családtámogatási rendszert tudatosan építették lefelé. Annak ellenére, hogy a minisztériumokban is ezt el kell mondani, hogy nagyon sok jó szándékú és családszerető ember van. Nagyon sok mindent meg lehetett beszélni velük az évek során. Sok hibás tervezett intézkedést meg lehetett akadályozni, egy együttműködéssel a színfalak mögött lehetett tárgyalni az illetékesekkel. Itt nem velük van a baj, hanem a legfelsőbb döntéshozókkal. Akik ezeket a család ellenes intézkedéseket megtervezték, lényegében nem a minisztériumi, akár felsőbb szintű döntéshozók, hanem a pénzügyminisztériumban ülő emberek, illetve a miniszterelnök körül ülő szűk tanácsadó csoport, akik pénzügyi alapon döntik el, hogy mi, hogyan és miként történjen Magyarországon. Jelenleg is ennek a néhány embernek a kezében van a hatalom. Olyan esetről is tudunk, hogy a a miniszternél mielőtt tudtuk meg, hogy ezek a döntéshozók, ezek a legfelsőbb döntéshozók mit is akarnak csinálni. Tehát sok esetben ezekből a döntésekből a szakminisztert is kihagyják. Utólag szembesül a dolgokkal. Hogyan lehet visszaszerezni? A politikusokat kellene megkérdezni, az ellenzéki politikusokat, hogyha hatalomváltás lesz esetleg, mit szeretnének tenni. Én is annyit tudok erről csak elmondani, amit a sajtóból hallottam, hogy a családtámogatási rendszer prioritását mindenféleképpen kifejezték a most ellenzékbe levők. Ha amennyiben hatalomra kerülnek, akkor a családtámogatási rendszert visszaállítják. Ez a gyers-gyers rendszernek a változtatásait eltörlik. De tényleg hány inge, nem tudok erre mit mondani, hogy például a családi pótlékot benyomták az adó alapunkban. Ez annyit jelent, hogy van két, csak ezt az egy példát mondom el, amit meg kell szüntetni egy következő kormánynak, mégpedig azonnal. Van két egyforma kereső, mondjuk keres évente 2 millió forintot az egyik kereső, a másik is ugyanennyit keres, igen, de az egyik kereső eltart mondjuk 5 gyereket, és ezért a családi pótlék ezt a 2 millió forintos jövedelmét, évi jövedelmét x 100 000 forinttal megdobja. Ennek megfelelően ez a sok gyerekkel rendelkező adózó sokkal, de sokkal többet adózik, ugyanazért a jövedelmért, mint akinek egy darab gyereke sincsen, csupán azért, mert a több gyerek után több családi pótlékot kap. Mégpedig annál rosszabbul jár, minél több gyermeke van, és minél nagyobb a családi pótléknek az összege. Véleményünk szerint ez is alkotmányellenes, ezt is beadtuk, úgyhogy szórakoztatjuk az alkotmánybíróságot. De egy ilyen rossz intézkedést rögtön említettem, a Fidesz meg is mondta, hogy többek között ezt is el fogja törölni. Hát reméljük, hogy így is lesz. Erre ezt tudom mondani. Most azért azt el kell mondani, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete politikai párt és egyházsemleges, és valóban országszerte a 3,5 csoportunk közül számos van olyan, amelyik nem templom közül csoportosult. Tudok olyan helyi csoportosulásról, amely baloldali szimpatizáns emberekből áll többségében, és mégis nagyon szép helyi nagycsaládos életet élnek. Tehát ezek tényleg nem pártfüggő dolgok. Van-e a Noé-nak stratégiája az ország erkölcsi... Mire? Erkölcsi demográfiai helyreállítására, vagy csak tűzoltásra futja? Hát a NOE szerkezetéről el kell mondani, hogy a tűzoltás az mindenféleképpen jó kifejezés, ugyanis a NOE vezetői hozzám hasonlóan önkéntesekből állnak, ez körülbelül a legfelsőbb szinten egy ilyen 20-30 lelkes ember, a helyi szinteken még ennél sokkal-sokkal több, de lényegében, ami jelenleg az erőmből futja, az elsősorban tűzoltás, amit úgy tudnék kifejezni, hogy akármerre rugunk, mindenhol gólt tudunk rugni. Tehát magyarul akárhova nyúlunk, oktatáshoz, egészségügyhöz, családügyhöz, bármihez, mindenhol hatalmas a baj. Tehát szinte azt se tudjuk, hogy éppen mi ellen tiltakozzunk. Ebben a helyzetben, és ez így van évek óta, ebben a helyzetben nagyon nehéz stratégiát gyártani, ami nem mentség, de egyszerűen egy realitás, hogy egyszerűen nincs több erőnk. Ennek ellenére demográfia elképzeléseink nem kevés van, és az erkölcsi helyreállításban annyit tudunk segíteni, hogyha teret adnak nekünk, el tudjuk minden fórumon mesélni, hogy miért jó a család, miért jó az anyasság és miért jó a házasság. Erről tudunk hitelesen beszélni. A média erre nem nagyon vevő, főként karácsonykor találják meg a Noét, nem érdekvédelmi, hanem családügyi kérdésekkel.
De én megpróbálom sok adásban például azt elmondani, hogy miért jó. Nagy családban élni jó, családban élni jó, nagy családban élni még jobb, de sok esetben ezt kivágják. Tehát nem erre kíváncsiak, nem hír. Az, hogy családban él valaki 4-5-6 gyermeket nevel, tisztességben, az nem egy hír. Az igen, hogyha esetleg a gyermek legtúlja az apját, anyját, az már hír. Ezek az állapotok sajnos. Tehát demográfiai helyzetben demográfiai ötletünk számos van. Legyen döntéshozó, aki ezt meghallgatja. Én nem tudom, hogy ezekbe belemenjek-e, hogy esetleg mit demográfiai szinten mit lehetne csinálni Magyarországon, mert nagyon sok mindent lehetne tenni. Talán néhány címszót elmondanék. Például az adózási rendszerünk igencsak család és alkotmány, család ellenes. Például az adórendszert át kellene alakítani családbarát adózássá. Sok nemzetközi példa van erre. Nem csak a franciaországi családi adózás követendő, hanem Németországban például a gyermekek után személyi jövedelem adórendszerbe a gyermekek után nagyon sok adókedvezményt adnak. Ahogy volt ez az Orbán kormány idején is, amit ugye nagy jelentős részben lecsökkentettek, ilyen módon is lehetne családokat támogatni. Lényeg az, hogy figyelembe vegye az adórendszert, hogy egy keresőre egy adott háztartásban hány eltartott jut. Ezt Magyarországon minimális szinten veszik figyelembe, és ugye nagy lélekkel megszavazták az ingatlanadót például, ami egy nagyon szörnyű adórendszer. Ugyanis abszolút antiszociális abban a tekintetben, hogy nem érdekli az ingatlan adót az, hogy például valakinek azért van 200 négyzetméteres háza, mert szereti a luxust és úszómedence van a házában, vagy esetleg abban a 200 négyzetméteres házban 8 gyermeket nevel, mert számos ilyen példa is van. Tehát ez egy antiszociális adó, bár vannak némi könnyítések a nagycsaládosok számára, amit az utolsó pillanatban sikerült beletetni. De hát ezek nem sokat érnek sajnos. Tehát például lehetne az adórendszeren változtatni. Feltétlen meg kellene őrizni azokat a szociális vívmányokat, amelyekhez mind hozzá akartak nyúlni, akár a gyermekétkeztetés területén, akár a beiskoláztatási támogatás ingyen tankönyv területén. 3 és több gyermekesek például talán tudjátok, hogy elvileg nem fizetnek a tankönyvekért az iskolákban, illetve a féláron fizetjük a gyermekétkeztetést is. Ez mind-mind szépen hozzá akartak nyúlni. Itt lehet, nagyon sokat lehetne tenni a lakáshoz jutás, az otthonteremtésnek a területén. A szoftvolt nem eltörölni kellene a néhány visszaélés miatt, mert higgyétek el, ez ezrelék szintű ez a visszaélés, nem egy számottevő. Hanem sokkal inkább ki kellene terjeszteni, hiszen én jó magam is azért élhetek önálló lakásban, mert 4 gyermekem van. Soha büdös életben nem lett volna pénzem arra, hogy egy önálló lakást össze tudjak hozni, akár egy orvosi fizetésből se, ami egyre kevesebb. Felvetődhet az a kérdés, hogy mit ugrálnak a nagycsaládosok, és mit akarnak annyit maguknak. De hát kérem szépen, a háztartásoknak mindössze 3-5-8 felméréstől függően 3-8% nagy családos háztartás. Ugyanakkor ez a nagyon vékony réteg neveli az összes gyermek több mint egy negyedét. Tehát magyarul a nagy családos gyerekek tartják el a jövőt majd egy pár évtized múlva negyed részben. Tehát ez egy vékony, a társadalomnak egy vékony, de egy rendkívül fontos súlya. Fontossággal bíró súlya. És itt le kell számolni egy másik előítélettel is, hogy kétféle nagy családos van. Egyrészt a cigány nagy családos, aki szüli a gyermekeket a megélhetésért, illetve a keresztény középosztálybeli, aki a hite miatt vállal sok gyereket. Ez messze nem igaz, ez a leegyszerűsítés. A társadalom minden rétegében bőséggel előfordulnak szerencsére nagy családok. Európai szinten bőséggel. Annyiban, hogy sajnos sokkal kevesebb a nagyon nagy családosok aránya, Tehát manapság a nagycsaládosok többségét sokkal nagyobb arányban adják a három gyermekesek, mint például 20-30 évvel ezelőtt, ahol sokkal több volt a 6-7-8 gyermekes nagycsalád, mint manapság. Na, tehát az otthonteremtés és az adózást említettem. Mindenféleképpen, ahol nagyon sokat lehetne segíteni a családos anyukákon. Például a részmint munkaidő és a távmunkának a sokkal hatékonyabb bevezetése, amire most a bajnai kormány tett próbálkozásokat, ne csak tudjuk őket. Svédországban például a részmunkaidősök aránya több mint 30%, Magyarországon 4% alatt van. Az összes munkavállalónak csupán kevesebb, mint 4%-a a részmunkaidős foglalkoztatásuk. Tehát nagyon nagy hátrányok vannak ezen a téren, és nagyon sokat lehetne tenni egy ilyen szándékkal rendelkező kormányzatnak. Én például szinte mindegyik szociális miniszternek személyesen felvetettem, hogy miért nem segítik már végre ezt a részmunka dolgot. Mai napig nem értem, hogy igazából mi ennek a jogi akadálya, mondjuk nem is vagyok jogász. De hát, hogyha más országban meg lehetett oldani, akkor itt is meg lehetne oldani. Tehát most három olyan lényeges dolgot mondtam, ahol a családokat nagyon nagy, a demográfiai helyzeten nagyon sokat lehetne lendíteni. Mert ezek az intézkedések rövid távon kevésbé látványosak, viszont évtizedes szinten bizony-bizony jelentős demográfiai hatással rendelkeznek. A negyedik, amiről már hosszan beszéltem, hogy a média világát nagyon-nagyon meg kéne változtatni, és nem lenne szabadon garázdálkodni, hagyni a különféle médiákat. Talán meg tudnám válaszolni erre a kérdésre. Nem tudom, van-e még kérdés, vagy esetleg szóban is föl lehet tenni, hogyha...
Előbb említetted azt, hogy a cigány és a nem cigány nagycsaládosok között olyan nagy különbséget minden szempontból nem érdemes tenni. Van-e a Noé-nak a cigány családokkal kapcsolatban valamilyen elképzelése, illetve vannak-e cigány családok a Noé-nak a tagjai?
Kérdés nagyon jó. Nem csak azért, mert már Mária Teréziának sem sikerült annak idején letelepíteni a cigányokat. És a Noé se fogja sajnos tudni megoldani igazából ezt a kérdést. De itt két dolgot érdemes lenne elmondani. Az, hogy vannak igen olyan egyesületeink, amelyek cigány többségűek a Kelet-Magyarországon. És nagyon sok jó szándékú, szépen élő cigány családokat ismerek jó magam is az egyesületen keresztül, és bizony gyermek és családszeretet tekintetében a magyar nagyon-nagyon sokat tanulhat, mert a cigány emberektől ez az igazság többségében. Tehát nagyon sok olyan értékük van, amit nagyon jó lenne átvennünk, vagy jobban magunkévá tennünk. Tehát egy bizonyos szempontból nagyon sok tiszteletet érdemelnek ezek a cigány emberek. És erre lehetne is építeni. Nem csak te kérdezed ezt, hanem a köztársasági elnök úr is mindig ezt kérdezi. És akkor az ember igyekszik kitérő választ adni, hogy ez a szerencsétlen maroknyi önkéntes, amelyik a NUE vezetésében dolgozik, az például a cigány kérdést nem fogja tudni megoldani. Viszont helyi szinten nagyon sok szép példa van, például iskolai szinten, helyi nagycsaládok, cigány és nem cigány családok között sok szép együttműködés van. A felröppen néhány, egy dolog viszont szorosan ide tartozik. Felröppen néhány évvel ezelőtt, hogy a külügyminisztérium azon mesterkedik, hogy Magyarországra nem tudom hány százezer vagy hány millió kínai telepítsenek be. Ugye? Hát nem sokkal egyszerűbb lenne a cigány családjainkkal foglalkozni? Akik azért mégiscsak valahol egy magyar közép-európai kultúrkörben nevelkedtek föl, és élnek évszázadok óta, és őket kellene inkább először szocializálni, és nem a kínaiakat betelepíteni. A másik pedig, én nagy, eléggé optimista vagyok ezen a téren, ellentétben sokakkal, hogy a néger kérdés például egy fél évszázaddal ezelőtt sokkal súlyosabb helyzetben volt az Amerikai Egyesült Államokban. És azért fél évszázad alatt ők nagyon-nagyon sokat haladtak előre, és szerintem mi is nagyon sokat fogunk előre haladni. Tehát én nagyon sok olyan cigány értelmiségivel találkozom, aki ugyanúgy itt ülhetnek közülünk, mint akár melyikőtök. Tehát megindult az értelmiségükben egy bizonyos felemelkedés, és ez egész biztos, hogy idővel magával vonza a többit is valamilyen szinten. Egy nagy baj van velük, ami szintén változni fog, az, hogy náluk a civil életnek a kultúrája messze nincs azon a fokon, mint például a nem cigányoknál, tehát a magyaroknál. Tehát az érdekvédelmi szervezeteik, civil szervezeteik sokkal gyengébbek, mint nálunk. Azért lehet ennyi visszaélés, mint amiről lehet hallani a médiában is. De én szerintem ez is változhat, de ehhez is egy másik kormány kell. Én még emlékszem arra az időre, amikor pályázatokat írtam a egyházközség nevében, és bizony a Szociális Családügyi Minisztérium nagyon-nagyon-nagyon sok szép cigányokra vonatkozó pályázatot tartalmazott. Ezek teljesen eltűntek most. És ami Európai Uniós forrás van, és azt már lehet hallani, hogy éppen miként meg hogyan lopják szét, amik nekik megy. Például most volt egy 1 milliárd forintos pályázat, aminek kiderült, hogy a 90%-át különféle tanácsadók tették zsebre. Így nem lehet. Így nem lehet. Tehát ha célirányosan valaki becsületesen osztanák szét a cigányság részére, meg a vezetőik egyáltalán becsületesek lennének, akkor én azt hiszem, hogy nagyon sokat lehetne előre haladni. És ez a pálya nyitott. Tehát és a nagyon sok pályázat, a közösség alkotása, illetve az oktatásra megy rá. Tehát a cigányság felemelkedésének a kulcsa az oktatás, a jó cigány ösztöndíjak. Ezeknek jelenleg sajnos pályázatban elég kevés nyoma van. Mert ezekbe kellene nagyon sok pénzt tölni. Sajnos ez a Noé-nak a kompetenciáját viszont megszaladja jócskán.
Igen.
Megint egy nagyon fontos példát feszegett, ugyanis mikor idefelé jöttünk, pont a feleségemmel egy 3 gyerekes baráti családról beszélgettünk, ahol a fiúk 25-27-29 évesek, és szüleikkel ellentétben még lényegében komoly kapcsolatuk nem volt. Aztán, hogyha lesz, akkor lehet, hogy ezek a fiúk még 5-6-7-8 évet elszórakoznak egymással, miután esetleg a párjukkal, aztán szülnek esetleg egy gyermeket 35 évesen. Hogy lesz ebből nagy család? Tehát valóban a felmérések azt mutatják, hogy Magyarországon sokkal később házasodnak, pláne az értelmiségben élők, és ezáltal sokkal kevesebb gyermek születik, és sokkal kevésbé termékenyek. Ez nem csak az oktatásnak a kitolódásával magyarázható, hogy nem tudom hány éves korig, 30 éves koruk is tanulnak a fiatalok, hanem ez szerintem egy nagyon hülye és számomra megmagyarázhatatlan közszellem. Én nem tudok más mondani neked, szerintem a családi példa. Tehát ismerek például egy olyan kecskeméti 8 gyerekes családot, ahol oké, hogy szépek a lányok, meg helyesek a fiúk, de valahogy egy olyan szülők között egy olyan szellem alakult ki, hogy sikerült úgy átadni, hogy 20-22 éves korukban ezek a gyermekek elkeltek. És akiket én ismerek, szép család életet élnek a 8 közül. Tehát szerintem ezt nem lehet a tévéből, vagy a egyházból, vagy mit tudom én honnan ezt meríteni, ezt csak az van, amit beleépítettünk az évek során. Mégpedig az, hogy jól élünk, hogy megtapasztalják a gyerekek, hogy apa és anya szeretik egymást, és egyszerűen ez egy nagyon jó dolog, hogy így élnek. És milyen jó lenne, hogyha én is így élnék. Tehát én szerintem csak a személyes példa segíthet ezen. Ezt nem lehet egyszerűen kívülről diktálni. Persze jó lenne egy olyan felülről diktált szellem, hogy házasodjatok, de hát fiatalok visszariadnak, szóval nagyon nagy a válásoknak az aránya. És nehogy az legyen, hogyha elkezdünk, ezen sokat gondolkoztam, egy ilyen központi erkölcsösként működni, vagy mit tudom, a tévében a híradó előtt mindig a családi életet valahogy elkezdik oktatni, hogy milyen rózsaszínű családokat mutatnak be, akkor nehogy az legyen, mint volt a nemzeti kérdéssel a szegény Orbán kormány idején, amikor megpróbálták a nemzeti tudatot és a határon túli magyarság ügyét picit erőteljesebben hangsúlyozni, és az egész a közszellem és az ellenséges média hatására visszájára fordult. Tehát ezek nagyon finom folyamatok, és szerintem csak a mi szintünkön, csak a saját példánkat, saját gyakorlati példánkat tudjuk mutatni. Mert nekem is ez volt az első kérdésem a feleségemhez, hogy mit csináljunk mi, hogy a mi gyerekeink ne így járjanak, hogy esetleg 29 éves korában még a házasság, még közel éveseik. Mit csináljunk? Hát imádság meg a személyes példa. Nem tudok mást mondani. És a másik az, hogy egy olyan közegbe vezetjük be őket kiskoruktól fogva, amely talán a családról, házasságról legalább nagyjából hasonlóan gondolkodik. De érdekes, tehát a Noé mit tud tenni ezen a téren, hogy van egy központi házasságfelkészítőnk, a központi nap papnevelve intézettel együtt, már 18. vagy 19. éve egy ilyen jegyes oktatást tartunk. Az egyetemi templomban minden két hétben ez egy előadás sorozat, azt elég szép számmal látogatják a fiatalok. Még házasságunk körül még én is jártam egy ilyenen. Tehát a Noé ezt ugye a saját kiadványainkban propagáljuk a családi életet, a házasságot. Csak a példa szerintem az számít. Tehát az se számít, hogy otthon mit mondok, hanem azt, hogy mit teszek. De ha ötletetek van, én is, nekem is van négy házasság előtt álló gyermekem, akkor mondjátok, hát ha valamit át lehet lenne. Hát ez egyre nehezen valóban. Hát nem tudom. Háború után jobb volt szerinted? Én akkor nem értem csak. Amikor a fél Budapest le volt bombázva, olyan szép családok voltak. Tehát sokkal több ez sajnos elsősorban, nem, higgyétek ezt szerintem, nem anyagi, hanem szemléleti kérdés az, hogy ki hány gyermeket vállal, ki hogyan nősül meg férhez. Tehát persze fontosak az anyagiak, amik ezeket befolyásolhatják, de hát akkor mivel lehet magyarázni azt, hogy a háború után, meg a legsötétebb kommunizmusban, amikor a lakáshelyzet sokkal, de sokkal rosszabb volt, mint most. Akkor sokkal több szép család volt, és sokkal több gyermek született. Tehát mindenféleképpen szerintem nem a bajnai kormány, meg az a szemét intézkedések a legnagyobb baj, hanem a szemlélet, a fogyasztói szemlélet terjedése és megváltozása. Tehát ezen kéne egy sokkal inkább finomítani, mint egy akármilyen kormány szívni, tehát a fogyasztói szemléletet kellene valahogy családbarátibbá tenni. Mindenhol, de nagyon jó meg lehet figyelni Erdélybe, és sokat járok oda, és az ember vakarta a fejét, hogy a Szászvidéken, a Dél-Erdélyben a Szászvidéken rohamosan csökken a magyarságnak az arányszáma, néhány évente megfeleződik, 5 évente megfeleződik az iskolába járó, a magyar iskolába jelentkező gyermekeknek a számot. Tehát iszonyú romlás van ott most. Milyenek az oka? Ugye? Hát azok a családok, a többségükben egy gyerek van, beindult az egyképzés, és nagyon jól élnek. Tehát anyagi szempontból bizony mindenük megvan sokuk sokaknak. Talán még helyenként jobban is élnek, mint itt az átlag. És szintén a Kalotaszegen mezőségben, azokban a településeken, ahol jobban élnek az emberek, bizony közelszerűen esik a gyermekszám. Ezek a falvak már lassan a haldoklás szélére jutnak. Tehát mindenféleképpen én nem annyira a politikai rendszereket, hanem sokkal inkább a fogyasztói szemléletnek a terjedését károztatnám, és lehet, hogy az ottani magyarság sírásolja is ez lesz. Hogy egyszerűen nem szűrik tele a gyermekekkel azokat a területeket, azokat a településeket. Na ezen is persze egy jó nemzet stratégiával ott nagyon sokat lehetne javítani, aminek persze nyoma sincs. Kérdez, parancsolhatok még. Na, először is azt gyorsan le kell szögezni, hogy tegnap beszélgettem éppen a szaunába egy gyermekes édesanyával, akinek egy bizonyos betegsége miatt nem lehetett több gyermeket. Tehát ahány élet, annyi sors itt az égvilágon senki felett nem lehet pártát törni, hogy most egy vagy éppen nulla vagy csak 7 gyermeke van. Tehát itt talán nagyon távol álljunk tőlem, hogy én bármiféle ítéletet vagy döntést mondjak, hogy neki csak miért csak ennyi gyermeke van, vagy miért ilyen sok van. Ez mindenkinek az egyéni döntése, minden párnak az egyéni döntése kell legyen. Amiben őket segíteni kell, és ez egy olyan kérdés is arra vonatkozik, hogy hogyan lehet őket segíteni, hogyan lehet bátorítani. Én nem tudok mást mondani, a mai fiatalság, én nekem tényleg az a benyomásom, hogy fél a felelősségvállalástól, fél a döntéstől. Hogy nagyon jellemző az a velünk egykorú párnak a története, hogy akkor kezdtek el járni, mint mi, 25 évvel ezelőtt. Mi 5 év után összeházasodtunk, róluk csak hallottuk, hogy 11 évet jártak együtt, eldöntötték összeházasodnak. És a lány az esküvő előtt 2 nappal megjelent a fiú lakásán, hogy viszontlátásra. Minden meg volt szervezve már az esküvőre. Nem tudott dönteni. Nem tudtak dönteni. És én ezt a döntésképtelenséget érzem abban, hogy kevés gyermeket vállalnak, és ezt nem mernek többet vállalni. És pedig nem lehet elmondani ennek az örömét. Hogy mennyi örömet jelent az, hogy se mondhatod a gyermekeinek esetleg, hogy az félelmetesen sok öröm, amikor több gyermek van otthon. Én mikor már tényleg kifejezetten élvezem, hogy mekkora nyüzsi van otthon, most már egyre növekvő gyermekeim, mindegyik ugyanolyan saját útját járja, már saját feladatait már csinálja. 11 órakor le kell rúdosni a számítógépről, hogy tudom már aludni. De ezzel együtt én ezt nagyon élvezem személy szerint. Tehát tényleg rengeteg örömet jelent. És tényleg azt, hogy a médiában látott egyszer engem a lányom, amikor arról beszéltem, hogy hát milyen szép az, hogy van az asztal, és akkor a család összegyűl vacsorára körülött, aztán hatan ülünk az asztal körül, és akkor hazamentő, és akkor hát apa, mit mondtál, mikor ültünk már az asztal mellett? Égett az arcom tőlem. De talán ezzel az ideális képpel, amit a kis családosok vagy a kevesebb gyermekek elképzelnek, hogy ott ülünk a hatan az asztal körül, mi sajnos tényleg hetente egy-két alkalommal valósul csak még valójában, de azt mindenesetre kifejezi azt, hogy ez a nagyon jó nyüzsi a családban jelen van. És ez kárpótolja azt, hogy a feleségemnek hajnalban 5 szemlicset kell csinálni magának, meg a 4 gyermeknek, meg azt, hogy rengeteg a féllábú a családban, mert az ilyen halom zokniból sosint meg a fárja többségének. Tehát ez mind olyan nyug, amit messze-messze ellensúlyoz az a boldogság, amit ez tényleg a család létszáma és a felbődelekvő gyermekeknek, a ből származó örömnek az elviselésére. Még egy külföldi példa, hogy például Ausztriában hallottam egy előadást, amikor egy velem egykorú apa arról elkérdezett, hogy 32 évesen milyen nagyszerű volt. A lelki élményeit kiterezette az angol nyelv előadásában, hogy megszületett az a gyermeke. És hogy ez neki mekkora, fél órát beszélte arról, hogy mekkora nagyszerű élmény volt, hogy ezt várta, fogadta is idő. És akkor utána szerényen az ember megkérdezte, hogy ha ez ekkora örömet jelentett neki, akkor miért nem vállal még 2-3 gyermeket, mikor megtehetne? És akkor már rögtön belépett a gát, hogy hát ő még tanul, ő még szeretne mást is az életben. Na pontosan ez az a gát, amit le kellene építenünk, vagy segítséget kellene nyújtani a fiataljainkba, hogy ezt leépítsük, hogy tényleg merjenek dönteni, és biztassuk, hogy mögöttük állunk. Mert dumálom tényleg a rózsaszín, de azért nálunk is volt, amikor 3 pelenkás volt néhány hétig néhány sok évvel ezelőtt. Tehát nem egy könnyű dolog, ez kétségtelen, pláne kezdetben a túlélés időszakában. De megint ezt tudom mondani, hogy nem kárpótolja, hogy ez az öröm meg a gond messze nincs arányba egymással. Tehát én ezt az örömet tudnám mondani a gyermekeinek, illetve nem kell otthon mondani, mert megtapasztalják.
Nekem van egy olyan szemléletem a fiatalokkal kapcsolatban, hogy a tévében is volt, aki mondta, hogy vállalnának gyereket, mert többet tisztelhetni, mint mögött a háttér, nem tudnak építeni, nincs pénzünk. Tehát nincs lakás, amire tudnának vállalni gyereket.
Tényleg így van.
Ők is vannak olyanok, akik nem tudják támogatni milliókkal a fiatalokat, és akkor nem tudnak
hova szülni. Hát ezért kellene ugye a lakástámogatási rendszert észre úgy megoldani, hogy ezek a család, a párok, akik több gyermeket szeretnének, mégis lakáshoz jussanak. Ezt nagyon visszafejlesztették, de ezt a érdekes módon a Horn kormány alatt nagyon szépen kidolgozták, és akkor ugrott ez meg a lakástámogatási rendszer. Tehát ezen a téren, bocsánat, csak választ adok, hogy tehát ezzel a kérdéssel simán állami szinten lehetne tenni valamit. Nem egy olyan nagy réteg, a nagy családos réteg. Igen, bocsánat.
Volt egy fiatal asszony a tévében, hát már régebben volt ez, hogy hát egyik azért lehet, hogy mennek a másikba, és azért nem tud gyereket szülni. Hova? Miért?
Hát sok olyan nagy családot ismerek például, akik albérletbe szekeztek. Egy érdekes tapasztalat itt hívő közösségben azért el lehet mondani, hogyha én tényleg úgy tapasztalom, javítsák ki, ha nem így van, Kriszti, hogy ha a Jóisten bárányát ad, akkor ahhoz legelőtt is ad. Tehát ezeknek a nagy családoknak valahogy eddig legalábbis lett nagyobb autójuk, lett nagyobb lakásuk, nem, lehet, hogy nem rögtön, hanem sok év múlva, ezek a dolgok valahogy megoldottak. Én nem tudok mást erre mondani. Bizalom. Bizalom a hit. Bizalom és hit. Tehát ezt tudjuk talán a fiataljainknak átadni.
Én azt mondom, hogy köszönjük meg a mai estét. Sok relatív dolgot is mondtál, de ez a realitás. A realitást pedig látnunk kell, viszont az, amit mindannyian érzünk, hogy mindent meg kell tegyünk, hogy a családokat bátorítsuk, illetve apostolai legyünk annak, hogy a család, mint a társadalomnak az alapja és egyje, ha stabilan éljen működjön, mert ha ez nem működik, akkor a társadalom is
szétesik. És ebben én azt hiszem, hogy nagyon nagy segítséget adtál, és jó volt ez a tanúságtétel, amit itt körülvetettél, nem csak a saját tapasztalatod, meg az elveid, hanem a megélt valóság alapján. És én azt hiszem, hogy mindegyikünk csak hálásan köszön neked. Van itt sok szép tapasztalat az egyházközségben, és azért jó volt, hogy így találkoztak az értékek és a dolgok, és ez a megerősítés, ez azt hiszem, hogy mindegyikünknek nagy örömet okozott. Mi mindenkinek adunk itt egy kis közveti tapsolyot.
Thank you.